füles bagolyolvasó, Mikszáth Kálmán, mikor az új kastélyfürdőbe ment. Szegény uram bátyám, de csöndes ember lett magából, itt állok a sírján és hallgatom, hogy nem hallom-e a nagy kupakatlan selmeci pipa szörtyögését odalenn a sírfenekéről. Dehogy hallom, dehogy. A nagy selmeci pipa odahaza van a becsukott szorpus jur is fekete pergamennyén végig fektetve, félig kisziva. Egészen már nem volt ideje kiszíni szegény Ezékiel bácsinak. Magához citálta a halál. Terminusa volt. El kellett mennie. Minden csöndes a temetőben, csak a hajnali szellő beszél a szomorú fűzfalombjaival, lassan suttogva, mint a szerelmesek. Hogy tud ellenni kedves uram bátyám ebben az átkozott csöndességben? Ahol nincs alperes, felperes, exekúció, licitáció, bratium, nincsen semmi, csak az ostoba némaság. Jobbra maga mellett ott fekszik Ricsóf Marci, ki 53 forintjával tartozott, és hogy ne legyen kénytelen megfizetni, ráíratta minden vagyonát feleségére. Balról pedig Szuszi Miska halussza örök álmát, aki kaszájával szúrta le azt a szép pejcsi kaját, amit az Attila gyerek alá nevelt. Ugyan kedves Ezékiel bácsi, hogy tud aludni ilyen szomszédságban? Minden csöndes, csak a távoli malom kelepelése hallatszik át. Ez az a híres malom, melyhez, mikor építette, fölfelé akarta ásatni a vizet, mert már azt a csúfságot nem lehet úgy hagyni, hogy egy nemes embert a természet regulázzon. Azért is ő regulázza a természetet. Hanem utoljára is beleunt a gyilkos munkába, azt mondta, hogy ménkő győzne a természettel birkózni. Az nagyúr, hadd legyen neki is igaza, folyjon lefelé a víz. Így épült meg a híres malom, melynek csöndes estéken egész a temetőig is elhallatszik melankolikus kelepelése. Hallja-e, kedves Ezékiel bácsi, oda lenn a sírfenekén. A téreső siportát odahaza benőtte a csalán, kóró, maszlag, a kertben lévő kertben találtató kertben, amint Pétországra szóló prókátori tollával a bekerített fundus virágos kertjében a dohányra elrekesztett kertecskét körül írta a jósarjú dohánytrendre lopkodják azok a semmire kellő mendikáns gyerekek. És még csak meg sem moccanhat szegény Ezékiel bácsi, hogy közibök csördítsen azzal a rozzant duplával, amelyikhez képest a burkus király puskája is csak disznóláb. A százados pince odaát a hegy alatt nem élhette túl gondos gazdáját. Beomlott. Boldog, boldogtalan bejárhat belsejébe és pusztíthatja a bakatort. Az Attila gyerek nem gondol vele. Istenem, de jó, hogy meg nem érte ezt az állapotot, kedves uram bátyám. Az öreg szőlőt, mit olyan gonddal, olyan szorgalommal ápolt, mely szemefénye volt teljes életében, csúffá tette az idén valami hitvány jégeső. Mintha a jégeső is tudná, hogy már úgy sincs senki, aki össze-vissza szidná ezért a gorombaságért. Mindene tönkre megy, vész kopik, mióta olyan nagyon csendes ember lett. A dohányzacskót elhasználta a gazdasszony befőzöttekre takarónak. A híres periratokat, miket hol prózába, hol versbe szerkesztett, miket a vármegye gyönyörrel olvasgatott, egyenként szedik el a szolgálók gyömbér, paprika, túró takarónak. A nagy kalamárisban, melyből mint Jupiter fejéből, seregestől pattant ki a sok nagy gondolat, kiszáradt a tinta, sarágot végül úttól hiába nyúlna be, hogy fekete száját megitassa. De még, ha megitathatná is, úgy sem lehetne vele írni, mert már azóta ő is pipaszurkálóvá devalválódott, s nincs az a penicillus a világon, amelyikkel vissza lehetne még egyszer avanzsíroztatni calamusnak. A mestergerendára akasztott kulacs megrepedett a szárasságtól, a sárga foglalványú hocularisból pedig kivették az egyik üveget azok az Istentől elrugaszkodott béres kölykök és most a napsugárt fogdossák vele az akasztófára valók. Bizony, bizony, jobb világ volt még 3 év előtt. Még most is szemem előtt áll, amint Vincentek napján utoljára láttam, mikor a plebánossal almát venni mentünk hozzá. Milyen egészséges volt még akkor, piros posgás, mint maga az élet. Csak a foga fájt egy kicsit és az álla fel volt kötve valami tarka zsebkendővel, mely a feje tetején végződött egy ízléstelen másliban. Persze, nem a tükör előtt volt kötve, az olyanféle öreg úr már nem sokat ad magára, nem sokat szeret a tükörbe nézni. Különben is arról volt nevezetes, hogy egyszer a főispáni bálra botosban jelent meg. Mindenféle ruha rendesen össze-vissza volt hányva rajta, a felső kabátja rövidebb szokott lenni az alsónál, vagy a csizmáját húzta fel rosszul, a hegyes orrú párból a bal, a harcsa orrúból pedig a jobb lábára. Hanem az azért nagyon jó volt. A nemes ember mesztelenül is úr. Az irája is tökéletesen hasonlított viseletéhez. Össze-vissza volt abban hányva minden kifejezés, úgyhogy első pillanatra csuvasz nyelven írottaknak vélte az ember peres iratait. Egyik keresetének tárgyát így fejezte ki egyszer, kótvas, legalábbis 24 füttyával számítva, kályha és járulékai iránt. Legnevezetesebbé tette mégis az az egyszeri a törvényszékhez intézett kérelme, melyben, miután a törvényszéki bírákkal egyenként per tuvolt, fölöslegesnek tartván a címezgetést, egyszerűen oda kanyarított a megszólításnak, amint dugált. Te törvényszék egy szóval harcsa Ezékiel híres prókátor volt. De nem is arról van itt szó, mert azt úgysem vonja a kétségbe senki. Hanem, ha jól emlékszem, arról kezdtünk beszélni, hogy 3 évvel ezelőtt mint szentek napján mi történt légyen vele olyan nagy dolog, amivel egy novellát megkezdeni lehessen. Hát bizony az történt, hogy délután 4 óratájban, megszomjúhozott. Miután minket hiába marasztalt, fogta magát és átkurjantott a szomszédban lakó pilászi sógorra, meg a jótorkú Kubacsek kántor uramra, hogy hátba lagjanak idébb egy szóra, 2 lesz belőle. Lett bíz abból 1002 is. Hát ha megnéznénk a pincét. A 2 jeles férfiú, Pilászi és Kubacsek, nagyot bólintottak fejeikkel, mintha mondták volna. Pártoljuk a tisztelt előttünk szóló indítványát. Kubacsek uramat ugyan otthon várta a sok parasz gyerek, égtelen ordítást mivelve a tudománycsarnokában. De hát hadd várjon, kell is a parasztnak tudomány, tisztelje az urat és fizesse az adót akkor mindjárt okos ember. Pilászi uramat, ki uradalmi számtartó volt, szinte odahaza siratta a sok munka, hanem azért mégis jó lesz kimenni harcsasógorral és elbeszélgetni egy kvaterka mellett a gazdászatról, ami az öreg Pilászi úrnak legkedvesebb témája. Örökké azon ábrándozott, miként gazdagíthatná meg hirtelen földes urát, s az alatt egészen elhanyagolt a gazdászati teendőit. Igazi fotográfiája a magyar ember politikai magatartásának, ezt különben csak zárjel közt mondom, mert Ezékiel bácsi nem szeret politizálni. Az ország dolga majd elvégződik magától is, a legnagyobb politikus az, aki sohasem politizál. Aztán a politikai konstellációk is úgy állnak, hogy az ember ki sem ismeri már magát, hol az igazság. Talán sehol egyik pártnál sem, hanem, ha már csak ugyan létezik valahol, akkor alkalmasint a borban van. Ott kell azt megkeresni. No, ha nem kereste is szegény Ezékiel bácsi végtelen szorgalommal. Ki tehetett róla, hogy sohasem találta meg, s minden nap újra kellett kezdeni a keresést. Ebben az egyben állhatatos volt egész utolsó leheletéig. Hát az nap is szépen megindult Kubacsek és Pilászi uraimékkal, a dupla puskát nyakába akasztva, a szürke Zeubisz kutyát pedig, melynek kutyabagostól Szent Bernárdig nincs párja, magához szólítva. Pincébe menet keresztül kellett ballagni a tagján is, mely a malma végében volt kihasítva, körülbelül 50 holdrét, föld, legelő és szőlő egy darabban, sűrű bokrokkal, lombcsoportozatokkal, tömérdek gyümölcsfával, csergedező patakokkal díszítve. Valóságos paradicsom, a legszéliben gyönyörű vizesést, egy kis Niagarát produkált a természet, melytől alig 8 lépésnyire kezdődött a másik paradicsoma, pincetorka. Oh, ti prózai pesti emberek, kik megisszátok halpszait livorotokat a kis pipában, vagy a slovában, ti nem tudjátok, milyen derék dolog faluna pincetorka. Ami Pesten a Deáklub, nemzeti kaszinó, baloldali kör, kávéház, sörház, vendéglő, daláda, színház összevéve, azt itt mind a pincetorka pótolja. Itt hányatik meg Európa sorsa, jövendő alakja, itt szidatik össze, ha drágaság van, a drágaság, ha olcsóság van, az olcsóság. Itt fejlődik alattomban a jogtudomány, itt csírázik ki a korteskedési rendszer, melyet aztán oda át Pesten, nem tudom, mint folyt el a tisztelt ház. Itt születnek a lapok vidéki levelei, itt döntetik el a Temesvár megye magatartása a megyerendezéssel szemben, itt arad dicséretet a szolgabíró, amiért a zsidót saját nagyúri kezével eldöngette, ha ti meg rójátok is érte az újságtokban. Ez egy egészen más világ, szabadföld. Amerika, hol a szabtörvényt a többinek, kinél a lopótök van, melyen keresztül eregeti be az öblös poharakba a pince belsejéből kihozott bakatorit. Erre a szent helyre vezette vendégeit Harcsa bácsi. Kivette zsebéből a nagy ordinári kulcsot, hogy a pince zárját felnyissa. Az könnyen engedett, annak jeléül, hogy hozzá van szokva e művelethez. A 2 vendég leheveredett a pince előtti gyepre, s elkezdett beszélni, amiről ilyenkor szokás, hogy tudnillik el kellene már egy kis eső kiállhatatlan nagy a szárasság. Az már bizonyos, még a torkuk is érzi. No, de ezen majd segít Ezékiel bácsi, aki itt hozza már a teli lopótököt, lyukát mutató ujjával erősen leszorítva, nehogy a drága ital eltévessze valahogy rendeltetése célját. No, kóstolónak egy kvaterka, igyék, sógor uram, tessék, köcsém uram, finom zamatja van, monddá Kubacsek, mint szakértő, olyan amilyen, replikázott Ezékiel bácsi egy pillantást vetve a kinyitott ajtón keresztül a pincébe, hol a teli hordók úgy állottak ott illőrendben, mint valami szép lány fogsora. Gyönyörű dolog is ám egy ilyen pince, felér a burkus birodalommal. Ezékiel bácsi legalább nem cserélne, avagy nem birodalom-e a pince is, melynek maga Ezékiel bácsi korlátlan királya. A hordók az alattvalók. Aztán milyen csendes, türelmes alattvalók, akikben ugyan elég tüzes vér foly, de melyben azért nincs egy csepp rebellis hajlam sem. A szegény alattvalók nem panaszkodnak, nem lázongnak soha, odaadják mi ők van, s mikor már kifogytak mindenből, legfeljebb egy nyőszörgő, panaszos kongással jelentik be a szegénységi bizonyítványt. Valóságos muszka természet. Ezékiel bácsi is megkóstolta a bort, ha már olyan nagyon dicsérik, azután kitöltötte a maradékot a lopótökből poharaikba és végig hasalt ő is a gyepen, büszke tekintettel nézve a malom felé, melynek falán a következő általa komponált felirat pompázott. Irigy, ha látsz, nézd miként állok, zúgok, ha nem kárt nem csinálok alatta veres nagybetűkkel. Ezt a marmot csinálta Ezékiel, de harcsa ahogy csinálta úgy megcsinálta. Igazi költői felfogás. Az a két utolsó sor olyan igazolásféle volt, mert hogy nem felfelé ásatta a vizet. Sajnálja is cudarul ezt az egy dolgot. No, de az okosabb enged. Jól van az így is, a víz csak víz marad, ha fölfelé folyik is. Aztán majd ásat ő annak helyébe a tagja közepén nem sokára egy artézi szökőkutat. Hadd lássa a paraszt, hogy ő egyenesen az ég felé is tud vizet bocsátani. Hadd legyen, mibe megmosakodni a napnak. Oh, a szökőkút minden esetre meg lesz, mihelyt megnyeri a Szentpéteri pört, mihelyt felépül az új kastély. A Szentpéteri pör és a kastély volt az öreg harcsa ábránja. Egy kastély kiülő rondellákkal, bádok fedéllel, széles üvegambitussal, 13 szobával, melyeknek hosszú során ő fog sétálni a zsíros taplósapkában, meg a fekete votosban, jó ízűen lógázva a nagy selmeci pipa hosszú szárát. Aztán 24 nagy ablaka lesz, ő majd oda könyököl az egyikbe és onnan köpködi le azt a kis rongyos vármegyét. Csak azért az egyért fájt a szíve, hogy mind a 24 ablakból egyszerre mégsem köpködhet le a szegény, rongyos kis vármegyére. És az a kastély bizonyos már, egy év múlva ott fog állni visevis a pincével. Egy év múlva befejeződik a pör, az pedig nagyon érdekes pör. Ezékiel bácsi ma fogja elmondani 120-szor Pilászi sógornak meg Kubacse köcsénknek. Hallgassuk mi is, hát eszem a véritöcsém, meg sógor úgy történt biza, hogy ez a hesz. Péter községe a kupak tanácsban ezelőtt valami két évvel kisütötte, hogy a bicsaki pusztát, amit a kazári grófok dominálnak, ők szántották valaha. Robotban, szólott a számtartó. Mindegy, akárhogy, de nikve elhatározták, hogy bizaszt jó lesz visszavenni. Jókor a darab föld, megérdemli a fáradtságot. Deszretálták, hogy processust akasztanak a kazári grófok nyakába, mert hát nem igazság az, hogy annyia legyen egy familiának. Kubacsek nagyot bólintott fejével, mintha mondta volna, hogy nem igazság, utcunkve. Az lett a dologból, hogy hozzám jöttek konzíliumra, folytatá harcsa úr, mint a vármegye legjobb prókátorához eszem a vérit. Ehhez a kemény mondáshoz jónak látott egyet hörpenteni a derék úr, s hogy borfolytonossági hiány, amint valami új prókátor, kinél Ezékiel bácsinak a botos talpa is különbember, ezt a nyavaját kifejezné. Elő ne álljon, egy kis interimet csinálva beballagott a hiposzréne ötakós forrásához, hogy a lopótökbe egy kis elokvenciát citáljon. Mikor visszatért, ott folytatta, ahol elhagyá a vérit. Tartsa csak, Domine Kubacsek, ezt a nemes növényt, már tudnillik a lopótököt, mert nem szeretem, mikor beszélek, ha a kezemben van valami. Nagyon szeretett hadonászni. Domine Kubacsek méltó áhítattal fogta meg a karcsú jószágot, nyílását beszorítva mutató ujjával. Tudom, hogy irigyelte mutató ujjának azt a szép hivatalát, miszerint az egyik csücskeborban áztatja magát. Igazi bitorlása a torok jogainak. Porró, nógatta magát a falusi ügyvéd. Hát én bizony azt mondtam a parasztoknak, hogy izén ahogy elutasítottam. Ezékiel bácsi nagyot nyelt. Meglátszott rajta, hogy fillentett. Mert dehogy utasította el őket, dehogy inkább azt mondta nekik. Fiaim, viszem a pört. Majd megtanítom én a kazári grófokat. Jó kézbe kerültek, egész Bécs büdös lesz ettől a pörtül, fiaim, hát aztán. Kérdé a számtartó, hogy ásításait tette-tett érdekeltség köpönyegével letakarja. Nos, az történt, hogy nem hagyott békében a sok paraszt, hiába mondtam nekik, hogy a pört megvesztjük, oda jártak nyakamra, kipuhatolták gyenge oldalamat. És volna a tekintetes úrnak is gyengéje, hízelget Domine Kubacsek. Van, kösém uram, csak hogy ez a gyengém is erősebb magánál, mert az magát földhöz üti. Mi a mennykő lehet az, hát a bor, kösém uram, nekem az a gyenge oldalam. No, meg a kastély. Ah, a kastély, igen hát, én nem vagyok olyan közönséges bocskoros nemes, az én szemeimet sérti a nádfödél, meg a hét szilvafa a szérű mögött, nekem az öreg apám is hintóban járt, kastélyban lakott. Az már igaz, hát kutya kutyánszki ezek a vugris szentpéteriek, mondom, kikeresték gyenge oldalamat s egy fényes kastélyt ígértek építeni, ha elvállalom pörüket. Ezékiel bácsi megint félre csavarodott az igazmondás útján, mert hát tulajdonképp ő maga kereste ki a saját maga gyenge oldalát, ő maga vette rá a szentpéterieket, hogy adjanak neki kötelezvényt a kastély megépítésére vonatkozólag. 700 lakos úgy is könnyen megcsinálja. Sok varjú lovat győz, legfeljebb egy-két tégladarab esik egyre. Miért ne építenék meg neki? Hát csak elvállalta sógor úr? Kérdezi Pilászi. Ezékiel bácsi egy pohár bort ürített ki és megcsavarta hosszú őszbajuszát. Muszáj voltam vele, kiállították a kötelezvényt, én a pört megkezdtem, s mind dukált, mind a három fórumon el is vesztettem emberül. És aztán, harcsa úr hamisan hunyorított szemével. Aztán jött a java, felszólítottam a szentpéterieket, hogy most már szíveskedjenek megépíteni a kastélyomat itt a Malmon végében. Őszre szeretnék beleköltözni. Fogadják meg maguknak Lepeszki építőmestert, majd én bediktálom neki a tervet a kötelezvény szerint. Október 1-én elvárom a kulcsokat. Mit feleltek vissza? Azt, hogy nagyon szívesen megtesznek mindent, hanem nincsen hozzá fájuk, sem Malternek való földjük. Azonban a Bicsaki pusztán van Malternek való föld, gerendára alkalmas fa elég, majd ha övék lesz az a puszta, akkor aztán mindjárt belekezdenek az építkezésbe. Addig nem lehet, a semmire kellők, nyájaskodék Kubacsek. Harcsa bácsi úgy tett, mint nagy Napóleon a kényes kérdésekkel szemben, az orrát kezdte vakarni. De majd én megtanítom őket, hogy lehet. Ravasz róka vagyok, úgy stilizáltam a kontraktust, hogy prókátori munkálatok fejében tartoznak kiállítani a kastélyt. Tehát akár nyerem, akár vesztem a pert. Helyesen, rikkantott közbe Kubacsek. Eközben Ezékiel úr szeme elkezdett villogni. Talán a vortól vagy talán attól, amit mondani fog. Most tehát nincs egyéb hátra, mint hogy a kötelezvényt bemutassam a törvényszéknél, s rögtön elmarasztalják az egész falut. Ez alatt harmadszor is elfogyott a bor. Kubacsek futott húzni. No, csak szép fogás volt, szólott a számtartó, fejével nagyot bólintva. Még ilyen könnyen sem épített kastélyt senki. Ja, édes sógor uram, egy embernek esze van, más embernek pedig pénze. Mind a kettő sokat ér. Most már valóságos kincs az a kötelezvény, mondá újra a számtartó úr, csak hogy szóljon valamit. De még mekkora, anélkül el is futálnák a jussomat, mert hát úgy is esküt akarnak tenni, hogy ők csak azon esetre ígértek kastélyt építeni, ha a pörüket megnyerem. Ja, de mikor a kötelezvény mást mond? Csak attól félek, sógor uram, hogy az ügyvédők, amilyen eszes pióca, elmagyarázza valahogy az írást. Ilyes valamit hallottam, de már erre felpattant Harcsa bácsi, miután előbb megöblítette egy kis itallal a torkát. Micsoda, elmagyarázza? Ki? Az ügyvéd? Mit? A kontraktust? Én ellenemben, ne beszéljen zöldet, mert megharagszom, 1000 millió kutya kutyánszki. Ki merte azt mondani, a vérit neki, hol van szaporán egy bicska? Hamar egy bicskát, Harcsa egészen kivörösödött, Pilászi pedig arról kezdett gondolkozni, nem jó volna-e megfutamodni, mert hát részeg emberrel nem lehet tréfálni, kivált mikor már bicskát emleget. Késő volt. Harcsa bácsi kikotorászott zsebéből egy tolkést, dühös mozdulattal nyitotta kis villám hirtelen végig hasítá vele szürke kaputrokja bélését. Egy papírkötek hullott ki a kabátból. Pilászi megkönnyebbülten lélegzett fel és gyönyörködött sógor a virágos kedély állapotán, amint vigyorgó arccal bontogatni kezdé a papírcsomagot. Legelőször egy itatós papíros hullott le róla, azután a magyar állam egyik csonka száma csavartatott le, mely után a harmadik takaró következett. Egy darab viaszos vászon. Ezékiel bácsi ezt is lehámozta a folyton kisebbedő csomagról, úgy, hogy vékony cigaretta papíros látszott fekete sárga zsinórral átkötve. Mikor Ezékiel úr ezt bontá le, zöld sejemruhadarab bukkant elő. Talán még az öreg anyja bálozott valaha abban a zöld sejemruhában, amelyiknek egyik darabja képezte az ötödik takarót. Mikor ez is lemállott a gondosan őrzött tartalomról, akkor egyszerre nem maradt ott egyéb, mint egy fél év négy rétben összehajtott regál papírosa, szentpéteri szerződés eredeti példánya. Az öreg Harcsa hozzátörülte először mindkét kezét a nadrágjához, csak aztán merte megfogni gyöngéden a drága jószágot, azt is csak azért, hogyha ne talán a szentpéteriek véletlenül valami goromba forgó szelet találnak leimádkozni a feje fölé, fel ne kaphassa a levegőbe. Itt van, ami van, ez az igazság, kiáltott Ezékiel bácsi. Ha én ebben a darab papírosban megtámasztom a lábam, fél ország sem bír kimozdítani, nemhogy egy fiatal mi haszna fiskális agyonüssön. Szóval. Hová gondolt sógor úr, aztán reszketeg járású kezével maga elé terjesztette a fontos irományt és sokáig merengett rajta, mint a mohamedánus az alkorán titkos értelmén. Ott volt minden, aminek lenni kellett. Ezt ugyan nem tudta volna jobban megszerkeszteni még Bismarck sem, pedig okos embernek híresztelik a magyar újságok, jól lehet, az még nagy kérdés, mert ami a Vurkusnál okos ember, az a magyarnál még csak szintaxista gyerek. Ezékiel bácsival sohasem lehetett elhitetni, hogy nem mi vagyunk a legtudományosabb nemzet, a nappali lámpából kifogyott az olaj, az égen, az éj lámpa szelít félhomályos fénye kezdett világítani. A Holt pedig nagyon zseniális festő a színek szelídítésében. A pincetorka tündér kiosknak látszik, hátterében narancsbokrokkal, regényes csalittal, pálmafákkal, amint kiképzeli magának. Harcsa Ezékiel tagja végtelenül szép. Az ezer meg ezer fa rejtelmes susogása belevegyül a patakok csörgésébe, a dértől megcsípett fű között zizeg, csiripel a számtalan szöske, prücsök, távolabbról vidáman hangzik a parasztköltészet egyik legújabb terméke. A kisasszony pozsonyba krinolimba Ezékiel bácsi krumpliát éppen most hordják be a megásott vermekbe a parasztlányok, ezek az eleven verses könyvek, melyekből többet ér egy honorárium példány, mint az egész egyetemi bibliotéka. Közben megkondul a harcsai harangesti szava, egy-egy eltévedt csikó élesen nyerít fel a mezőn elveszett anyja után, az Ezékiel bácsi malmának kelepelése pedig, mint fecsegő vénasszony nyelve, kellemetlenül botlik bele az estompa elevenségébe. Aztán lassanként még sötétebb lesz. A Holt búvós dit játszik a kis felhőkkel s néha 5 percig is megfosztja magát attól az élvezettől, hogy a pincetorkában levő 3 berugott embert szemlélgesse. Alkalmasint többször volt már szerencséje őket ilyen állapotban látni, azért veszik olyan nagyon közönösen. Pedig ugyancsak volna mit megbámulni. A diskurzus már értelmetlen hangzavarrá devalválódott, a mozdulatok tüzesebbek. Ezékiel bácsi azt képzeli, hogy ő hozta be a muszkát 49-ben, semmiatt véd beszédeket tart maga mellett. Kubacsek az otthon maradt gyerekeket dorgálja, hogy miért nem hagyják őt békében pihenni, Pilászi sógor pedig szeretne felállni, hogy a többieket hazanógassa, mert az anyjuk jutott eszébe, aki söprűvel várja otthon a kapuajtóban. Egy szóval, az egész kompániára ránehezedett az a bizonyos köd, mely minden kelletlenséget eltakar, s mely a bortól képződik az ember agyvelejében. Pilászi sógor, elhatározásához híven, nagy nehezen csak ugyan felemelkedett. Menjünk már, nehogy itt találjon az éjfél. Nem keres az minket, vélekedik Kubacsek. De bizony menjünk, szólott Ezékiel úr rekedten. Akkor ér az ember valamit, ha józan, azaz hogy, semmi azaz hogy, ma nem akarok berugni punktum, veté végét a beszélgetésnek Ezékiel bácsi, s azzal úgy igyekezett fölkelni, hogy előbb 4 kézláb állt a földre s először testének hátsó részét emelgette fel kifeszített karjain, hanem minduntalan visszaesett a földre, mert hát mégiscsak igaza van a geográfiának, hogy a föld mozog. Kubacsek oda tántorgott hozzá, hogy fölemelje. Ezékiel bácsi haragosan förmett rá, menjen el innen. Mit akar, mit támaszkodik hozzám, ha részeg? Hiszen, kérem, segíteni akartam a fölkelésben. Micsoda, segíteni, engem? Hát nem tudok én magamtól felkelni, hanem először, megálljon csak, hadd vessem le a kabátomat, mert kutya meleg idő van idekin. Keményen süt a nap, eső lesz. A nap ugyan nem sütött, hanem az esőnek keményen meg volt vetve az ágya ott fenn, az egyik lába már lekívánkozott a földre. Kubacsek keservesen pillantott fel a sötét, terhes felhőre, és egy mély fohásszal azt jövendőlte, felesem tréfa ennek. Bizony, bizony kívülről is megázunk. Ettől a szótól annyira megijedt harcsa prókátor, hogy minden erejét megfeszíté és fölkelt. Nagyon utálta a vizet még eső alakjában is. A szürke kabátot panyókásan vállára erőszakolta, miután előbb rendetlenül zsebébe gyűrte a füvön heverő irományokat s nyakába akasztá a híres dupla puskát. Menjünk, viszem a kastély zsebemben. Most mondja valaki, hogy nem vagyok erősebb a bibliai Sámsonnál. Nem hiába én hoztam a muszkát is nyakatokba. Különben köröm feketényit sem sajnálom. El kellett az nektek, eközben megindultak kartkarba fűzve, égtelen varga betűket csinálva a tak keskeny útján. A rét közepén egy kis csermely folydogált. Mikor a 3 úr odaért, az a nagy kérdés szülem lett meg, hogy jutnak a túlsó végére. Az igaz, hogy az egész patakocska nem volt szélesebb 3 arasznál, de hát mikor még az is baj. Milyen nagy ostobaság volt az ősöktől nem a csermelynek innenső oldalára építeni a falut. Ezékiel bácsi levette válláról a puskát, mely úgysem volt megtöltve, és keresztül fektette lócának a kis csermelyen. Akkor aztán könnyedén átlépte azért, nem ugyan a puskán át, hanem mikor neki jól esett, mégis az a hit, hogy a saját tudományának köszönheti az átkelést. A puskája pedig azért nem szokott megtöltve lenni soha, mert egyszer az a furcsaság történt vele, hogy szőlőt menvén őrizni éjjel, végig hasalt megtöltött puskájával a gyepen, egyszerre ezt hall a vennyigék közt, felfogja a puskát és neki lő a vélt tolvajnak egyeget verő ordítás hallatszik. Ezékiel bácsi odafut és látja, hogy a saját Attila fiának lábába lőtt, ki szintén tolvajokra vigyázott a szőlőben. Képzelhetnék, miként ijedt meg, jó szerencse, hogy nem feljebb szívén találta a család utolsó sarjadékát. Kire maradt volna az új kastély, ekkor fogadta meg, hogy többé nem tartja puskáját töltve, mert hát annak a puskának olyan kutya filozófiája van, hogy ha megvan töltve, magától is elsül, mint például akkor. Hopp, én már átjutottam, csak utánam, jól van, no, mehetünk, hogy egye meg a muszka az ilyen világrendet. A sors ide sanzsírozta a fértőt a vátutunkba. Az eső kezdett permetezni. Olyan sötét lett, mintha az egész világ camera obszúrává változott volna, hogy a három urat lefotografírozhassa. Csak lassan, csak vigyázva, magyarok, előre, utánam, mellettem, jobbra nézz, kanyarodj. Ezékiel bácsi most azt képzelte, hogy őben generális s méltóságos léptekkel baktatott előre, egyéb baja sem történt, mint hogy néha a jobb lába megbotlott a saját bal lábában, amikor rendesen azt kiáltotta, vigyázz. A Piski hídnál vagyunk, magyarok. Egyszer azonban, amint vezéri puskájával nagyot hadonászva előre ballagna a két úr előtt, tompa zuhanás hallatszott, utána Ezékiel úr rikácsoló hangja, ha-ho. Megállj! Belementem a golyóbis raktárba. Halt! Azután elhalt a vezényszó. Ezékiel bácsi talpas lépéseik nem hangzottak többé. A két úr azonban nagyon el volt magával foglalva, arról vitatkozván éppen, hogy melyik okosabb ember közülök. Hogy a harmadik cimbora nem velük megyen, az őket egy cseppet sem konfundálta. Azért ők mégis beszélgettek vele, mintha ott volna. Ugye, kedves sógor úr, én voltam az első eminens, mikor Selmecen jártunk iskolába. Maga legjobban tudhatja. Hátulról? Kérdé Kubacsek gúnyosan. Mit hátulról? Hallgassuk a sógor uramat. Ahon vanni, ő is elösmeri, hogy a hátam mögött ült. Ezékiel bácsi pedig nem ösmert el semmit, mert ő valahol a krumpliveremben pihente ki hadvezéri fáradalmait. Azok a gondatlan cselédek nyitva hagyták az egyik vermet, miután a krumpliból csak az aljára jutott, egy kevés másnap szándékozták kitölteni, érezvén maga haladt a krumplit, azért hitte, hogy golyóbis raktárban van. Haditervet forral tehát agyában, miként lehetne ezen kalandját serege javára fordítani. Legjobb lesz ezt a sok golyót a saját tábora számára vitetni el innen, minél fogva elhatározta, hogy előszólítja az adjutánsát, csak hogy nem jutott eszébe hamarjában, hogy ki az adjutánsa. No, elmegy ő maga érte, aztán egyúttal jól összeszidja a Pernahajdert, miért nem tartja orrát az ura mellett. Felkelcs megrázta magát, már mennyire a verem térsége engedés azt vette észre, hogy imittam ott nagyon fájnak a tagjai, mintha 25-öt vágtak volna rá. Furcsa, hogy lehet az, sehogy sem bírt rá visszaemlékezni, hogy megbotoztatta volna magát. Ilyen rendeletet szórakozott ember létére sem adhatott ki, különben katona dolog az egész, majd csinál ő rendet azonnal. Kezdett mindenfelé kotorászni, hogy a nyilást megtalálja, de természetesen nem talált meg semmit. Nagyon furcsa modorban volt a golyó magazin építve, felülről derekasan potyogtak be az esőcseppek, sarra a gondolatra vitték Ezékiel bácsit, hogy itt fölfelé kell menni valami garádicson. Egész öntudatlan logikával meggyújtott egy gyufát, s akkor arra a meggyőződésre jutott, hogy ő veremben van. Egyszerre szétfoszlott, minden illúzió kezdett kiózanodni. A kötképek eltűntek egyenként, a generális süveg, muszka vezetés, golyó magazin, hanem ezek helyett előtérbe lépett egy rémletes eszme, hogy farkasverembe jutott. Testereszketni kezdett, homlokáról cseppekben folyt le az izzadság. A nyíláson félve tekintett ki a sötét éjszakába. És off, seregeknek ura a nyílásnál két villogó szem kacsintgat be, s egy vigyorgó fogsor rémletes fehérsége látszik. Brr, a farkas halálos félelem dermesztő hidegsége futott öreg uram bátyám hátgerincén keresztül, eszébe jutott minden, tudnillik, hogy ő harcsa Ezékiel híres prókátor, a Nemesvár megye ékestollú vezércsillaga, ki a farkas torkában fogja végezni szomorú pályafutását. Még csak halotti prédikációt sem fog mondani fölötte nagy tiszteletű Szebenik István uram, kidicsérendő benne számos világi érdemeit, még csak monumentumot sem állíthat testéhez a hálás utókor, mert testéből nem marad meg egyéb, csak a két ócska kordován csizma. Teste többi részét pedig elviszi gyomrában a farkas, aki meg lehet, valami Árva vármegyei vadállat, neki pedig öreg apja sem járt Árva vármegyében soha, se Elevenen, se Holtan. Mit tegyen a bizonyos halállal szemben? Most egyszerre kezébe akad a puska, s megvolt a mentő gondolat. A halálos félelem iszonyú gyorsaságot kölcsönzött neki, egy szempillantásba került kikeresni lőkészletét, aztán megtölteni a puska mindkét csövét. Most talán még a porosz katonaság is tanulhatott volna tőle gyorsaságot. Ez alatt egyik szeme folytonosan oda volt meresztve a verem nyílásánál álló vadállatra, s borzalommal nézte, mint mozogott fenn a feje, mint nyújtja be olykor egyik lábát, hogy beugorjék, és csendes, áhítatos imát morgott, hogy az Isten térítse észre ezt a vadállatot, miszerint az bene ugorjék legalább addig, míg fegyverét megtölti, s hogy nagyobb foganatja legyen az imádságnak, záradékul még azon fenyegetést csatolta hozzá, mert ő különben áttér zsidónak. Már tudnillik azon esetre, ha az Isten helyét nem adván a kérelemnek, a farkas általi felfalatását indorsálja. Az Isten úgy intézkedett, hogy Ezékiel bácsinak időt hagyott mind a két csövét megtölteni. E percben ott fenn a farkas mind a két lábát a nyílás felé nyújtotta, mintha készülne beugorni. Harcsa bácsi puskájából már csak a folytás hiányzott. Ilyettében eszméletét kezdé veszteni is önkéntelenül rántott ki egy papír szürke kaputja zsebéből, kétfelé szakítás betömte a két csőbe. Jó szerencse, hogy azokat az irományokat zsebében hordá. No, ha nem jókor is volt, mert a farkas már egész előrészével a verem felé hajolt. Alkalmasint azon elmélkedett, hogy már ideje lenne vacsorálni, mert hogy az ember szagot észrevette a verem alján, az már bizonyos. Ezékiel úr oda irányozta a csövet, s most az egyszer úgy célzott, mint Tel Vilmos. A félelem jó tanító az ügyességre. Brum-drum, dördült meg az ősi dupla puskából kétszer egymás után, s a vadállat rémítő hörgéssel kezdett bukfencezni odafenn. Ezékiel bácsi lélegzet elfojtva hallgatta, mint hörög, hánykódik mindenfelé, aztán mint megy át a hörgés lassú, fájdalmas szuszogásba, s végre, hogy szűnik meg minden. Ez ugyan nem eszik több ember húst ezen a világon. Azután az átélt jedelmek és fáradalmaktól elcsigázottan, igazi hősi öntudattal hajtá le ő is mámoros, nehéz fejét nyugalomra s nehány perc múlva olyan hangosan hortyogott a veremben, mintha csak otthon feküdött volna a tarka paplan alatt. Másnap reggel 9 órakor egy vörhönyeges szakállú, Miksa császár képű, hosszú Attilás alak nyitott be a pilászi szobájába, szájában garasos veres pipa lógott kurtaszáron, a csizmaszárában egy nagy fabicska ékeskedett kikandikáló nyelével, az Attila hátulsó zsebéből, hol a dandik a zsebkendőt hordják, egy óriási dohányzacskós alangja fityegett le egész abokájáig. Ez volt Harcsa Attila ügyvéd jelölt. Szerencsés jó reggelt kívánok, uram bátyám, egészségére az éj nyugodalmat. Hogy, mint van, tisztelteti az apám uram, azaz de hogy tisztelteti, hanem hát éppen a járatban volnék, hogy hát nem tetszik-e tudni, hova lett az apám uram, mert az éjjel nem kellett utána az ágyat megvetni, nem jött haza hát én bizony. Aztat fundáltam ki, hogy itten az uram bátyámnál kurentálom. Attila úrfinak az a szokása volt, hogy minden szó után pausát tartott, nagyon halkan, vontatva beszélt s a legkonyhaibb szókötést és szavakat használta. Mert hát Deák Ferenc is szereti az egyszerű beszédet, mégis nagy orrátor. Pilászi uram még az ágyban feküdt, s meghalván a beszédet, felette csodálkozik rajta. Ne beszélj a világba, öcsém, már hogy ne volna, hiszen egész a kapuig kísértük kubacsekkel. Még szépen el is búcsúztunk tőle. Világosan emlékszem, Attila úrfinak kiesett szájából a makrapipa ilyettében. De hát akkor hova lett az Isten szerelmeért? Pilászi sógor azt mondta nagy bölcsességgel, hogy ő bizony nem koptatja az eszét ilyen bolond rébuszok kitalálásán, és befordult a fal felé aludni. Az Attila gyerek fölemelte makrapipáját, hosszadalmasan csendes nyugodalmat kívánt Pilászinak és átballagott Kubacsekhez. Hanem Kubacsek is világosan emlékezett rá, hogy az öreg úrtól a kapujánál búcsúztak el. Attila kétségbe esett, keresztül futkosta az egész falut, kérdezősködött fűtől fától, de Ezékiel bácsiról senki sem tudott hírt mondani. Elveszett nyomtalanul, mint a legendák alakjai. Végre azután dél felé, mikor Kubacsek népnevelő úr megevett 13 darab savanyú huborkát, mint valami távoli kötkép elmosódott körrajzai tünedeztek emlékezete elé a tegnapi események, a 14. huborkánál pedig azon fontos meggyőződésre jutott, hogy ő bizony nem emlékezik arra, vajon Harcsa bácsi vissza is jött-e velük. Ezt közölvén Pilászival, az szintén nem csak hasonló értelemben eszmélkedett, hanem még az is tisztán állott előtte, hogy éppenséggel nélküle jöttek haza. De hát akkor hova lett? Kérdé a két úr egymástól, egymásra bámulva. Meg kell keresni, hát ha valami baja történt. Útközben elhívjuk Attilát is. A három ember elindult, lehetőleg azon a nyomon, amerre tegnap éjjel jöttek. Minden bokrot megnéztek útközben, nem ott szenderege Ezékiel bácsi. Az Attila gyerek fontos, szomorú ábrázattal ballagott elől, mindenütt kutatva, fürkészve, még a fákra is felpillantgatott. Nem-e oda mászott fel az apja aludni? Attól az a bolondság is kitelik. Hol-hol megnyomkodta égő pipája hamuját és eldűnyögte magában? Fátum nagy fátum. A krumplivermek mellett szétszélettek, egyenként kezdve a keresést. Olyat mutatott-e csoportozat, mint ti, Lajos Holt testének keresői. Pilászinak jutott a nagy szerencse Ezékiel bácsit feltalálni. A krumpliveremből kihallatszó égtelen hortyogás vezette nyomra. Egy irtózatosat kiáltott. Itt van, megvan, azután hanyat vetette magát a földön és kacagott. Attila és Kubacsek odarohantak Pilászihoz a kérdéses verem felé. A fű körös körül véres volt. Gyilkosság, kiáltott föl tompán Attila. Szegény atyám, mi lesz most árva gyermekedből? Oh, én boldogtalan, hanem csak hamar megpillantá, hogy a vércseppek nem a harcsák nemes ereiből származnak. Ott feküdött lelógó nagy füleivel, szétzúzott agyával a corpus delicti, a vén Zeubis, Ezékiel bácsi hírhett kutyája. Most így halva még nagyobbnak látszott, mint elevenen. Igazi úri módon halt meg. Elnyújtózkodott. Kitelik a bőréből legalább 20 diploma. Szegény Zeubis, ki, mert téged megölni, az Attila gyerek talán sírt volna, ha a két úr röhögése őt is vidámabb hangulatba nem ejti. Alszik az öreg úr, monddá Kubacsek. Csodálatos, ilyen helyen, szólt Pilász is lehajolt a verem széléhez, hogy a vén cimborát új kvártéjából kiszólítsa. Hely, sógor úr, ébredjen az ebatta, délre jár az idő, egetverő hortyogás volt a felelet. Pilászi apró rögecskéket szedett markába, úgy vélte föltölteni, ha azokat az alvóra bocsátgatja. K.H.R.S. Khris, ki kopog, mi kopog, hangzott egy álmos, rekett hang a verem fenekéről. Várjon Kent odakint a folyosón. Mit háborgatják Kentek az ember álmát? Majd elmégy innen az ajtótól, bestelélek fia, mert mindjárt beléd vágom ezt a csizmát. Ott ugyan nem volt sem folyosó, sem ajtó, sem csizma, hanem ha már egyszer Ezékiel bácsi úgy képzelte, hogy odahaza fekszik a tágas kancelláriában, melynek ajtajánál türelmetlen kliensek csoszognak, zörögnek nagy nyugtalanul. Végre Pilászinak az a jó ötlete támadt, hogy lebocsátja vadász tarisznyáját, mely körülbelül a hasára esik le, s csattan és üt annyira, miszerint fel kell tőle ébrednie. Úgy is történt, ha hopp szakad a padlás, hoj, jaj, Ezékiel bácsi felugrott. Egeknek ura, hol vagyok? Elkezdte a szemeit dörzsölni. Az Isten úgyse. Belefeküdtem az armáriomba. Jó reggelt, sógor úr, kiáltott fölülről vidáman Pilászi. Jöjjön ki, atyám uram, itt vagyunk, ordított aggodalmasan Attila. Mit? Hol? Kik? Veszett forgósatta, hát ki vagyok én, bagoly legyek, ha tudom, majd megtudja idefenn, szólt Kubacsek. Nyújtsa ide kezét, tens fiskális úr. Ahá, tudom már, én vagyok a fiskális, így már értem a dolgot. Eresszenek ki innen, öcsém uram. Kubacsek lehajolt a verem nyílásához, oda nyújtotta izmos hosszú kezét az öreg úrnak s egy erőteljes rántással a külvilágra teremtette. No, hanem érdemes is volt megbámulni a föld alatti hálószoba lakóját. Az anyaföld nagyon udvariatlan házigazda, még csak a csizmáját sem tisztítatta ki szegény harcsa bácsinak. A haja, ruházata tele volt sárral, piszokkal, mint valami modern perirat. Egy desperátus pillantást vetett saját magára, egy másik bámész tekintetet röhögő környezetére, harmadik pillantása pedig a vermet és annak tájékát illette, hol a dögött Zeubis kutya, mint valami logikai vezérfény, Ezékiel úr álmos fejét egyszerre megtöltötte világossággal, mégpedig annyi tömérdek világossággal, hogy egyszerre elsötétült előtte a világ. H.M., most már csak ugyan nagy gigszert csinált. Ez még a nemes emberen is nagy csorba, mit nehéz lesz kiköszörülni Rizsum Teneat is, hiszen az a tulajdon krumpli verme. Az meg ott a tulajdon Zeubis kutyája egy másodpercig tökéletesen átérezte Don Quixotei kalandja összes gyalázatát, s az a borzasztó félelem szállta meg, hogyha köztudomásúvá válik ez a skandalum, még tán az újságba is kinyomatja, vagy novellának írja meg valami furfangos literátor. Se gondolatok annyira felbőszíték, hogy haragosan elordítá magát, agyonlövöm a Pernahajdert. Kit? Kérdék egyszerre mind a hárman, azt az íródeákot, aki, azaz, H.M., csak úgy elgondolkoztam valamiről. No, semmi baj, hát benneteket mi az ördög hozott ide, Ezékiel bácsi azzal a furfanggal élt, miszerint ő kezdett csodálkozni rajta, hogy a jelenlevőket itt látja. Mi bizony a sógorurat kerestük, rosszabbat gyanítottunk, hanem hála Istennek, csak egy kis betévedés történt a verembe. Ha-ha-ha, katona dolog az, iszunk rá egyet, még az Attila gyerek is nevetett. Harcsa bácsi neheztelve húzogatta fel vastag ősszemöldeit. Micsoda betévedés, kikérem magamnak, én mindent megfontolva teszek. Eszem a hét csillagját, azt én magam is úgy akartam. Engem ne blamérozzon senki. Ilyen szavak után természetesen mindenki meggyőződött, hogy Ezékiel bácsi maga akarta, hogy a verembe potyanjon. Nem volt kedve hazafáradni abban a szudaresős időben, másrészt pedig egy kis tréfát akart megreszkírozni, hadd törje fejét hollétén két benyakalt utitársa. Ezzel a merész fillentéssel újra vissza volt állítva a féltékenyen őrzött autoritás. Egy kis henceg és száz malőrt takar be. Legalább az olyan ember szemében, aki, mikor arcát és szemeit befödi a tök leveleivel, mert ő senkit sem lát, azt hiszi, őt sem látja senki. Csak felülkerekedni kell tudni az embernek. Ez a legfőbb bölcsesség. Ezékiel úr egészen szokott kedély hangulatába törődött a feletti örömében, hogy a pilászi szavait derekasan lecáfolta. Kivévén az utolsó mondatot. Iszunk rá egyet, ez alapos föltevés. Azért hagyta meg cáfolatlanul. Ezt már maga is igazán úgy akarta. Sennek okáért nem a falu, hanem a pince felé irányozták lépteiket. Útközben a miniatűr Niagara habjaiban lemosta a sarat ábrázatáról Ezékiel bácsi. Mikor megmosdott, kikereste kabátja zsebében a zsebkendőjét. Törülközőnek. Keresés közben kezébe akadt a sok összegyűrt papíros, a szentpéteri szerződés számtalan borítéka. Ilyetten kezdett markolászni köztük. Ott volt mind, a sejemruhadarab, az itatós papíros, a cigarettpapíros, a viaszkos vászon, hanem maga a szerződés nem volt sehol. Elsápadt sreszkető keze kiejté az irományokat. Kubacsek, Pilászi és Attila megdöbbenve néztek a sápadt, remegő, kétségbe esett alakra. Mi történt? Ezékiel bácsi nem szólt semmit, csak ökleit szorította össze és fenyegetve emelte az ég felé. Arcára iszonyú fájdalom sötét betűi voltak írva. Azután odatán torgott a pincéhez, szótlanul kinyitotta az ajtót, húzott egy lopótökkel a legtüzesebb bóborból és megitta egy hajtásra maga. És még ekkor sem szólt semmit, hanem leguggolt a pince torkában a földre és nézett egy fél óráig merőn, mogorván a semmibe. Senki sem merte megszólítani. Tudták, hogy nagy baja történt. Ösmerték már a természetét. Hadd kérődzék egy darabig a saját fájdalmán, akkor majd könnyebben emészti meg. Fél óra múlva csak ugyan elkezdett működni a borhatása, öreg uram bátyám sötét vonásain valami olyan bágyat, szánalmas derű ömlött el. Félig részegség, félig őrülés volt az. Felkelt, odalépett Attilához és gyöngéden megsimogatta haját. Hol az a puska, édes fiam, melyet levittem magammal a verembe? Az, alkalmasintben maradt. Majd kivesszük hazamenet. Helyesen, ki kell venned és meg kell őrizned örök emlékül, mert az a puska nagyot szólt ez éjjel. Nem hallottad? Nem. Pedig azt meg kellett volna hallania a burkus királynak is, meg kellett volna rászkódnia a földnek, le kellett volna szakadnia a mennyboltozatnak, mert én abból a puskából az éjjel levegőbe lőttem ki új kastélyunkat. Hogyan? Kiáltottak fel rémülten. Úgy, hogy begyűrtem a szerződést folytásnak. Szent Isten, igazán, Attila majdnem összeroskadt a veszteség fájdalmas érzetének súlya alatt, Pilászi kezét tördelte, Kubacsek meg úgy tolmácsolta gyászát, hogy elfelejtette elvenni szájától az ahhoz függőleges vonalban helyezett lopótököt. Ezékiel bácsi az általános rémületnek közepette hideg szánalommal nézett végig rajtok és mosolyogva mondá, ugye, gavallérvonás volt tőlem. Azután lassan utána tette, nagy lelkű akartam lenni. Majd az égre nézett fel stenyerével olyan mozdulatot tőn, mintha a felhőknek integetne valamit, mintha beszélne hozzájuk. Azokhoz a felhőkhöz, melyek felcsókolták azt a drága füstöt, mely a szerződésből lett, mikor kilőtte. Most már ott van az egész kastély 13 szobástól, minden estől a levegőben. Tessék utána sétálni. Na csak jó helyen van az ott is. Legalább nem kell érte fizetni házadót. Ezékiel bácsi megrázta vén szürke fejét, egyet köhintett, aztán, mintha kisebb gondja is nagyobb lenne a szerződés tönkrejutásánál, mintha ő maga is úgy akarta volna azt. Vidáman kiáltott fel, most pedig beszéljünk másról és térjünk napirendre. Ígyunk, de ez az erőltetett heroizmus csak hamar fölemészté erejét, egyre halványabb, kékebb lett arca, fogai vacogtak, tagjai reszkedtek. Végre nem tagadhatta, hogy rosszul érzi magát. Alkalmasint nagyon átfázott ez éjjel. Ez a baja, más semmi. Kocsin kellett hazavitetni. Otthon ágyba fektették, melegített tárpával tömött zacskókat raktak gyomrára, de Ezékiel bácsi csak nem lett jobban, hánykódott, nyögött egész éjfélig, összebeszélt mindenféle volond dolgokat, minőket csak a lázas agy gondolhat ki. Kérte körülötte virrasztó barátait, hogy ne temessék el, hanem égessék meg a testét, hadd legyen belőle füst és pára, hadd legyen belőle felhő. Olyan felhő, amelyikből boreső lesz. Aztán neki más komoly funkciója is van a felhők között. Ott lebeg szép új kastélya, innen is látja, ő azt odaadta haszonbérbe a holdnak, de most már maga akar beleköltözni. Éjfél után egy órakor vizet kért. Nagyon rosszul van, sóhajtott Pilászi. Minden nemes szokásából kivedlik. Két óra felé pipát kívánt. Pilászi örömteljesen kiáltott fel, javul, s azzal megtömte neki a nagy kupaktalan selmecit a leggyöngébb muskotály dohányból. Ezékiel bácsi szippantott belőle egy-kettőt, aztán letette az asztalra. Erős volt neki a dohány, nem ízlett. Végre még egyszer félkönyökére emelkedett suttogó hangon mondá, adjatok még egy pohár vizet. Attila vitt neki egész korsóval. Nagyot húzott belőle, kezeit szétterjeszté, szemeit becsukta, egyet sóhajtott, és Meghalt. Eltöltözött új kastélyába a föld alá, ahol nem veszi mesterségének köröm feketényi hasznát sem, ahol nem fog perelni senkit, sőt sem fogja perelni senki, ahol a prókátor is csak olyan csöndes ember, mint a néma barát. Elment, hogy soha vissza ne térjen, mert hát hiába az ő élete össze volt nőve azzal a bolondos kontraktussal. Az elment, ő is elmegy, minek is maradna itt, elvesztette a szentpéteri vörtit élet nélkül. Makacsága megtört. Hagyta magát elegzekválni a halálnak, mert nem tehetett okosabbat. Ez ellen a végrehajtás ellen nem adhatott be appellátát sehova. Meg kellett benne nyugodnia. Csak Pilászi mondá nagy keserűen, már én csak annak mondója vagyok, hogy a vízölte meg szegényt.